Magasztalunk Istenünk a szép reménységért, hogy vár ránk a dicsőség, a mennyország. Oda készülünk, Urunk, és vágyunk oda bekerülni. Köszönjük, hogy a Te ígéd megmutatja az útat. Köszönjük, hogy a Te ígéd világosság, a Te ígéd kenyér, balzsam, gyógyszer, mind arra, amire szükségünk van. Kérünk, hogy ma este a Te ígéd munkálkodjon minnyájunknak a szívében. Hálát adunk, jó Istenünk, hogy itt lehetünk a Te házadban, ezen a jó helyen. Kérünk, Istenünk, hogy szólítsál meg bennünket. Áldjál meg mindent, amit itt teszünk. Énekelünk, imádkozunk. Az ige hirdetését és annak hallgatását áldjad meg a mi számunkra, Urunk. Kérünk, hogy nyisd meg a mi szívünket, hogy befogadjuk beszédedet, és adorunk, hogy az a változás jön létre az életünkben, amit vársz mindenkitől. Köszönjük, Urunk, hogy itt vagy, és segítségül hívhatjuk a Te nevedet, és köszönjük azt, hogy meghallgatsz bennünket az Úr Jézus nevében. Amen.
Testvéreim, az Ézsaiás próféta könyve 9. részét keressük meg. Ézsaiás próféta könyve 9. részét. És ebből 3 igeverset olvasunk föl. Az első, az 5. és a 6. verseket. Ézsaiás próféta 9. részéből az első, az 5. és a 6. verseket olvassuk föl. A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát. A halál árnyékának földjén lakókra világosság ragyog. Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk, az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni csodálatos, tanácsos, erős Isten, örökkévaló atya, békesség fejedelme. Uralma növekedésének és a békének nem lesz vége a Dávid trónján és országában, mert megerősít és megszilárdítja törvénnyel és igazsággal, mostantól fogva mindörökké. A seregek urának féltő szeretete viszi véghez ezt.
Nagyon nagy szeretettel köszöntünk mindenkit a Jóisten házában. Nagyon örülünk annak, hogy elfogadták meghívásunkat, és eljöttek ezen az estén Isten igéjének meghallgatására. Adja az Úr, hogy mindenki értse meg az Úr szavát, és legyünk nyitottak arra, hogy az Úr világosítsa meg életünket. Várom az Urat, mert kész vagyok arra, hogy hozzámehessek, hogy vele lehessek egy örökké valóságon át. Hát Isten ezt a munkát akarja elvégezni, és ezért hirdetjük az evangéliumot, ezért hangzik az Isten igéje, és ma este is Isten igéje fog hangzani. Imádkozzunk azért, hogy az Úr az ő munkáját tudja elvégezni nagyon sokunknak az életébe. A lehetséges mindnyájunknak az életébe, akik itt vagyunk ebben a teremben, ebben az imaházban. Szeretném köszönteni vendégtestvérünket is, aki Isten igét fogja hirdetni ma és holnap, Mike Sámuel testvért, aki Kecskemétről jött el hozzánk Magyarországról. Nagyon örülünk, hogy testvérünk itt lehet velünk, az Úr áldja meg őt, és használja ezen a mai napon és holnap is. Az énekkar szolgálatát hallgatjuk meg, amiután az ige szolgálata lesz, Mike Sámuel testvér fog prédikálni.
Yeah.
Köszöntelek benneteket szeretettel az Úr Jézus nevében. Amikor készültem ide és imádkoztam ezekért az alkalomakért, akkor még nem tudtam azt, hogy Vékás testvére nem fog találkozni, bár tudtam azt, hogy súlyos beteg és bármikor meghalhat. És azért hoztam ezt a ma esti igét, hogy kicsit összekössem az evangélium hirdetését azzal, ami történt az elmúlt hónapokban és az elmúlt napokban. Az ige, amit olvastam, azt mondja, hogy erre a földre, amin élünk, két dolog jellemző. Az emberek sötétségben járnak. A másik, amit mondott itt az ige, hogy erre a bolygóra rávetül a halál árnyéka. A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát, a halál árnyékának földjén lakókra világosság ragyog. Ezt olvastuk az igében. És ezt az igét hozta elém az Úr, mivel ez egy új régi adventi ige, ugyanakkor mögöttünk van egy temetés, és az volt bennem a kérdés, Uram, mit lehet mondani egy gyászoló gyülekezetnek, vagy egy gyászoló családnak? És ez az ige jött elém. És a második felével kezdeném, aztán rátérek az evangéliumra, mit szeretnék különösen családtagoknak mondani, mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk, az Uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni, csodálatos, tanácsos, erős Isten, örökkévaló Atya, békesség fejedelme. Beszélgettem a temetés végén kicsit Benyáminnal, és elmondtam neki azt, hogy milyen volt, mikor 11 évvel ezelőtt hirtelen ment el édesapám. És azt is elmondtam neki, hogy egy olyan életérzésem volt, hogy elvesztettem egy biztos pontot. És itt nem anyagi dolgokra gondolok, hogy egzisztenciálisan vagy pénzbelileg egy biztos támaszt, mert akkor én már önálló életet éltem családom volt gyermekem, hanem egy szellemi támaszt veszítettem el. Úgy éreztem, hogy valami, ami biztos az életemben, egy szellemi erődítmény, ami ott van mögöttem, az úgy elment. Ugyanezt érezte a bátyám, ugyanezt érezte édesanyám is, és talán ugyanezt érzitek ti is most. Nem csak a család, hanem a gyülekezet is. Ennek a gyülekezetnek két lelkipásztora volt, és most van egy. És nyilván minden ember, aki Istent szolgál és követi, nagyon nagy űrt hagy maga után. Valamikor, amikor érettségiztem, egy ilyen kis kártyát kaptam valakitől, kicsengetési kártyát, az volt ráírva, hogy úgy élj, hogy ne vegyenek észre, ottól vagy, de hiányoz onnan, ahonnan elmentél. Ez talán ráírik a só és a világosság képre is, amiről beszél Jézus a Bibliában, amit mond a hegyi beszédben. És talán ti is így érezitek, hogy van egy nagy űr a lelketekben, ami kiállt, hogy elvesztettetek egy biztos pontot. Ezt arról beszélt nekem Benni, hogy édesapja egy nagyon bölcs, határozott ember volt, és úgy szeretném mondani nem csak nektek, hanem az egész gyülekezetnek, és szeretném mondani lelkipásztor társamnak, Sándornak is, hogy a gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk, az Uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni, csodálatos, tanácsos, erős Isten, örökkévaló Atya, békesség fejedelme. Hiányoztak azok az éjszakai beszélgetések, amikor nem jött be hozzám apukám Nagyváradra. És akkor éjjel egyik-kettőig beszélgettünk. De ott maradt Jézus. És akkor lehetett vele beszélgetni. És még jobban meg lehetett erősödni benne. Erre hívlak benneteket most advent küszöbén, holnap lépünk be az advent ünnepkörbe. Nyilván nekünk keresztényeknek ez nem 4 hetet jelent, hanem egész életünket jelenti. De olyan jó ezt tudni, hogy Jézus erős, tanácsos, csodálatos tanácsos, erős Isten, örökkévaló Atya és békesség fejedelme. Úgy szeretném, hogyha ez vigasztalna ma mindenkit. És most szeretnék akkor átérni ennek az igének az elejére, és ennek alapján hirdetni az Úr Jézus nevében az evangéliumot mindazoknak, akik eljöttetek ide ezen az estén is. Nagyon meglep ez a tömeg. Tudom, hogy ki merültek vagytok, sok minden van mögöttetek, érzelmileg is ki lehet fáradni, ki lehet merülni. Jézus ma mindenkit hív magához, mert szeretne békességet adni, és szeretne vigasztalást adni, és erőt adni. A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát. A halál árnyékának földjén lakókra világosság ragyog. Olyan érdekes ez a kép itt az Ézsás könyvében, mert maga az egész Biblia valami hasonló képpel kezdődik, akkor még nincs ezen a földön nép. Csak van egy bolygó, ami vízben van és sötétben. A teremtés története, a teremtés könyve azzal indul, hogy van egy föld, amit Isten megteremtett, ami vízben van és sötétségben van, zűrzavarban és káoszban van. Ebbe van belesüllyedve ez a bolygó, és Isten ebből a káoszból, ebből a zűrzavarból, ebből a sötétségből, mint egy kiszólítja, kiemel Isten már ott a Biblia első lapjain. Különös ez a mi világunk. A Biblia egy geocentrikus könyv, egy földközpontú könyv. Miért? Mert ez a mi életterünk. Nem a Marsról beszél, nem a Neptunról, és nem mindazokról a helyekről, amiket az ember most látogat, meg próbál kamerákat küldeni, meg űrszondákat, ami földünkre szól, mert az életterünknek Isten ezt a földöt szabta meg. Ez a mi életközegünk. És a Biblia azt mondja, hogy maga a föld benne leledzett ebbe a káoszba és sötétségben. És olyan jól látni, hogy Isten teremtő szava nem más tesz, mint ebből a zűrzavarból, a sötétségből kiszólítja a mi földünket a világosságra. A teremtés ezzel kezdődik. Mondhatnám, hogy nem is teremtéssel kezdődik a teremtés történet, hanem azzal, hogy Isten azt mondja, hogy legyen világosság. Hadd mondjam nektek, hogy erre volt szükség már ott, a teremtés hajnalán. A világosság, ami egy különös dolog, különös ajándék. És nagyon tetszik nekem, hogy ebben az imázban el vannak dugva itt ezek a világító testek. Honnan tudjátok, itt most világos van? Hadd kérdezzem meg. Honnan tudjátok? Ha. Látjuk egymást. Ezt a választ vártam, Dávid. Látjuk egymást. Hát onnan lehet tudni, hogy világos, hogy látjuk egymást. Nem onnan, hogy mindenki néz, hogy mi van ott? Hát gondolom neoncsők vannak, vagy nem tudom, mi lehet oda eldugva, fel nem tudom fogni. Tehát szépen be vannak oda rejtve. Tehát látjuk egymást. Az ember nem onnan tudja, hogy világos van, hogy belenéz a napba és belevakul, hanem onnan, hogy látja magát, látja az embertársát. És onnan tudjuk, hogy mi is világos van. Ha azt kérdezem, hogy honnan tudod, hogy világos van, erre nem azt mondod, hogy azért, mert itt van nem tudom 40 vagy 50 neoncső. Senki is ezt a választotta, ugye? És nem is azt mondtátok, hogy leadás, hogy Philips neoncsövek, ugye? Mondjuk tévében nem szabad reklámot mondani, szabad talál, de nem mondjuk, nincs nekem semmi közöm a Philipshez, csak hogy nem ez a lényeg. Az a lényeg, hogy látjuk egymást. Azért látjuk egymást, mert világos van. Hadd mondjam nektek, Isten világossága ilyen. Ahova Isten világosa elkezd ragyogni, ott elkezdünk látni. Ez a lényege. Isten, mint világosság, nem olyan, mint a rendőrlámpa. Nem olyan, mint az, amit ide szerelünk a homlokunkra, nekem is van egy ilyen, és ez nagyon nem szerettem, mikor táborozni megyek fiatalokkal, és megyünk egymásra szembe, főleg van ilyen barlangász lámpa, nem tudom, láthatok már olyat, az eléggé vakit, fáj az ember szem, és akkor beléd vakit, nem lát semmit a másik oldalon, viszont ő téged nagyon jól lát. Isten világossága nem ilyen. Isten világossága, amikor azt mondja, hogy legyen világosság, az arról szól, hogy látunk és láttat Isten bennünket, és látjuk egymást. És a teremtésnek ez a hajnal, ez a kezdete, legyen világosság. Amikor takarítani akarsz a lakásodban, az első, mit csinálsz, hogy legyen világosság, nem? Sötétségben nem szoktunk takarítani. Bár kellemes a sötét. Én emlékszem, amikor nagyon rendetlen volt a szobám, akkor jól esett este lekapcsolni a villanyt. A jól esett, hogy mindent ápos eltakar a homály. Senki nem látja. Akár rend is lehet, ugye? Gondolatban. De a valóságban nagy zűrzavar volt a szobámba, jól esett a sötétség. Vagy nem tudom, háziasszonyok, milyen érzés az, amikor hosszú téli esték után kisüt a napsugar a tavasszal. És azt hitted, hogy milyen szép rend van a lakásodban, nem? És akkor besüt az éles tavaszi fény, és akkor látszik, tudod, a fény, a por, meg minden. Ismerős? Látom, hogy bólogattok. Tehát különös érzés az, amikor bevilágít. És néha kellemetlen, néha zavar, néha fáj. Ne, jobb lenne, hogy visszatérnek ezek a jó kis ködös napok, nem? Hogy ne látszódjon az, hogy már régen takarítottunk. Na, a világosság ilyen. Isten azt mondta, legyen világosság. Lássuk már, mi van itt a zűrzavarban. És akkor Isten rendet rak. A teremtés első napjaiban Isten nem is teremt szinte, csak rendet rak. Helyre teszi a vizeket, így is, legyen száraz, legyen élettér, és mikor már rend van, akkor érkezhetnek a növények, az állatok, és a végén az ember. ebbe az élet közegbe. Ilyen Isten világossága. Van egy kedves barátom, aki bányamérnök volt, és elmondta azt, hogy szabály a bányában az, hogy nem szabad egyedül járni. Mindig kettessébe mennek, hogyha valakinek elromlik ez a bányász lámpája, akkor nehogy ott rekedjen. És hát ezt a szabályt megszegte, elindult egyedül, valami térképeket akart készíteni, és a lényeg az, hogy kialudt a lámpája. És hát először azt hitt, hogy na, meresztjük a szemünk, azt majd látunk, de hát meresztette a szemét, mind csak meresztett, a végén fehéret látott, de még mindig nem látott semmit. Mert a bányában nem jut be a szórtfény, az nem olyan, mint a föld felszíni, hogy van fényszennyezés, már ilyesmi is beszélnek, hanem a bánya az egy olyan, ahol nem megy be a fény. És aztán leült, és elkezdett imádkozni, és csak azért könyörgött, Istenem, add meg, hogy jöjj már egy bányász. Jöjjön erre a lámpájába, vezessen engem mindenki ebbe a sötétségből, mert ez borzasztó érzés. Igen, ilyen a mi életünk. Szükségünk van világosságra az, hogy élni tudjunk. Hadd menjek tovább, és beszéljek nektek arról a sötétségről, ami sokkal veszélyesebb, mint a fizikai sötétség. Különös látni a Bibliában azt, hogy hogy indul el a szellemi sötétség az ember életében, az első emberpár, amikor bizalmát vesz Istenbe, és szembe fordul Istennel, és lázad Isten ellen, akkor menekül az árnyékba, menekül a lombok mögé, menekül a bokrok mögé, hogy ne látszódjon. Olyan különös dolog az, hogy ahogy az bűn fészket ver az ember lelkében, az első reagálásunk, hogy takarózunk, hogy zavarba jövünk, hogy zavar minket a világosság, nem furcsa? Egész addig Ádám nagyon élvezi a napsugarát, de ahogy vétkezik, menekül az árnyékba. Aztán különös az az ige, amit ott a Biblia mond, hogy Isten hűvös alkonyatkor, tehát mielőtt még lement volna a nap, elindult a kertbe, hogy megkeresse Ádámot és Évát. Nem mintha nem tudná, hogy hol vannak, hanem azért keresi, hogy ne szakadjon rájuk az éjszaka. Képzeld el Ádám és Éva első olyan éjszakáját, amire a bűn köszönt rá. És olyan csodálom Istennek ezt a figyelmességét és kegyelmét, hogy mielőtt még rájuk szakadna az este, mielőtt még teljesen rájuk szakadna az éjszaka, hűvös alkonyatkor keresi őket Isten. És azt kérdi tőlük, hogy hol vagy? Hol vagy? Istennek ez a szeretetteljes közeledése. Mert hadd mondjam nektek, nincs borzasztóbb dolog annál, amikor az ember egyedül marad a bűneivel. Dietrich Bonhoeffer mondja azt, hogy nincs borzasztóbb magány annál, mint amikor az ember egyedül kell maradjon a bűneivel. Az egy kétségbejtő állapot. Az egy ijesztő állapot. Isten ezt nagyon jól látta. Olyan furcsa ez a helyzet, hogy egyrészt a bűneink minket taszítanak Istentől, menekülnénk a homályba, hogy ne lásson bennünket, ne lássa mi bűneinket, mégis vágyunk a világosságra, mert félünk a sötétségtől. És Isten ebben a helyzetben teszi fel azt a kérdést Ádámnak, hogy hol vagy? Nem, mint hogyha nem tudná, hogy hol van, hanem azért, hogy ő tudja meg, hogy hol van. Hogy mi történt vele. És olyan szomorú látni, hogy Ádám tiltakozik ez ellen a világosság ellen. Hárít, mázol, hibáztat, ugyanezt teszi Éva is. Nem kell nekik ez a világosság. Zavarja őket Isten világossága. A Biblia azt mondja, hogy ide vezethető vissza a mi menekülésünk. A mi menekülésünk a világosságtól. És hadd mondjam nektek, hogy erre a pontra vezethető vissza az is, amit mond Ézsaiás próféta, a nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát. Az ember akkor jár sötétben, amikor vétkezik. Általában a tolvajok akkor vannak fő üzemmódban, amikor mások alszanak, hogy ezt kijátsszák. A sötétség erről szól. Mindaz, ami bennünk gonoszság, az vonza sötétséget. És a Biblia azt mondja, hogy Jézus eljött ebbe a világba, de az emberek nem szerették a világosságot, mert a cselekedeteik gonoszak voltak. Megsötétettek az emberek. Zavart őket. Fájt nekik az a fény. Bosszantotta őket. a nép, amely sötétségben jár. A másik, amit látok ebben az igében, nem azt mondja, az nép, amely sötétségben van, hanem a nép, amely sötétségben jár. Itt arról van szó, hogy ez az élet közegünk, ebben akarunk maradni, ebben akarunk járni. Nem arról van szó, hogy benne vagyok, hanem ott járok a sötétségben. Olyan sokan vannak így, belefúrják magukat a bűnnek az éjszakájába. A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát. És olyan döbbenetes látni ezt a lavinát, amit elindít a bűn. Ádám és Éva át kell éljék azt, hogy ennek a bűnnek a következménye, hogy a gyerekeik megölik egymást. Pontosabban Kain megöli Ábelt. Át kell éljék azt, hogy Kain és az utódai a harag, a bosszú nemzedékét indítják el, és elindul egy olyan bűn lavina a földön, ami egyre inkább kezdi maga alá temetni az embereket. És ebben a korban azt olvassuk a Bibliában, hogy az emberek elkezdtek kiabálni az égre, akkor kezdték segítségül hívni az Úr nevét, szó szerint ez úgy mondják, hogy kiáltottak az égre, hogy Isten segítsen, csináljon már valamit, avatkozzon közbe, tegyen valamit Isten. Mit jelent az, hogy a nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát? Hát azt, hogyha vétkezek, akkor ez engem elválaszt Istentől és menekülök tőle. És nem tudom, hányan vagytok itt ma este ilyen állapotban. Van a Bibliában egy tanítvány, Júdásnak hívják, aki szó szerint kiment az éjszakába. Előbb a lelke sötétedett meg. Megkísértett őt a pénz. A pénz szerelme. Aztán lopott, elcsent a tanítványi perselyből és kasszából. És azt látjuk Judás életében, hogy emiatt a bűn miatt ő sötétségben jár. Nem mer világosságra lépni. Cipeli az ő titkát. Sötét titkai vannak. Az ő sötét titka az, hogy én tolvaj vagyok és szeretem a pénzt. Az ő sötét titka az, hogy csalódtam a megváltóban. Nem jöttek be az elvárások, a számításaim, és szükségem, és ebben a sötétségben él Judás. És olyan szomorú látni ennek a tanítványnak az életében azt, hogy amikor Jézus próbálja őt kihívni, szinte provokálja Jézus, utal rá, akkor azt látjuk, hogy Judás nem mer kilépni a világosságba, hanem kirohan. Kirohan az éjszakába, a sötétségbe, és viszi magával a titkait, a bűneit. Cipeli magával együtt. Nem szomorú ez? Ma sokféleképpen lehet hazamenni erről a helyről. Én nem tudom, hogy neked milyen titkaid vannak. Mik azok a dolgok, amiket nem szeretnéd, ha megtudna senki se? Igazából szívedben én azt szeretném, hogy még Isten se tudna róla. És cipeled ezeket a titkokat, és cipeled ezeket a terheket. Sötétségben jársz és élsz, mint Júdás. Isten elküldte Jézust erre a földre, azért, hogy legyen világosság. És hadd mondjam nektek, hogy olyan tapintattal és szeretettel tud Isten rávilágítani a bűneinkre, mint senki más. Hadd mondjam nektek, hogy Isten nem rendőr Isten. Nem az a valaki beléd vakit, és azt mondja, hogy csak az igazat. Hanem Isten az a valaki, aki úgy világít rád, hogy meglátod előbb őt, és utána látod meg magad. Ez a csodálatos Isten világosságában. Hadd mondjam nektek, hogy engem ez vonzott Jézushoz. Ő nem megvakít téged, ő maga világosság. Jézus azt mondta, hogy én vagyok a világ világosság, aki engem követ, nem jár sötétségben. Jézus Krisztus maga, az ő személy a világosság. És olyan különös látni az új szövetségben azt, hogy ahol ő megjelen, az emberek elkezdnek látni. Olyan különös látni azt, hogy Jézus bemegy Zákeus házába, és Zákeus elkezd látni, nem? Más szemmel látja dolgokat. Látja a perzsaszőnyeget, látja a márványoszlopot, látja az ezüstegyéneket, a díszeket, a fali szőnyegeket, és megjelenek előtte éhező emberek, akiket ő kiforgatott, kisemmizett, akiket becsapott, akiket meglopott, akiket megnyomorított, és elkezdi zavarni mindezőt. Mert ott van Jézus is. Nem mond semmit a Biblia, nem azt mondja, hogy Jézus a fejre olvasta az összes bűnét. Egyszerűen csak van. Isten, mint világosság, van. És ma is szeretne itt lenni, és ragyogni, és szeretné azt, hogyha meglátnád magadat az ő fényében. És olyan különös látni Zákeust, hogy ő nem fél ettől világosságtól. Van bátorsága szembenézni magával. Mit jelent az, hogy Jézus világosság? Két szóban foglalnám össze. Ismer és szeret. Hát nem erre vágysz igazából? Az ember semmi másra nem vágyik úgy, mint arra, hogy ismerjenek és szeressenek, nem? Hát ezért rejtegetjük a titkainkat, mert félünk, hogy akkor nem fognak minket szeretni. Ezért játsszuk a mindenféle kis trükkeinket, és próbálunk mindenféle arcban feltűnni, mert félünk, ha megismerik az igaz énünket, akkor nem fognak minket szeretni. Hadd mondjam neked, az, hogy Jézus a világ világosság, az azt jelenti, hogy Isten ismer téged, és ezzel együtt szeret. Ismer a bűneidet, ismer a mulasztásaidat, ismer téged. És Zákeus ezt megérezte, hogy van valaki, aki ismer engem, és szeret. És amikor meglátja Jézus tisztaságát, ennek fényében látja meg a saját mocsokságát. Tudjátok, ez a különbség a farizeusi álláspont mögött. A farizeusi szentség az köldöklézés. A farizeusi szentség az mindig arról szól, hogy én beolvasok neked. Én megmondom, hogy te milyen vagy. Milyen szerencsétlen, nyomorult, bűnös vagy. Az Isten világosság az nem ilyen. Az nem ilyen. Ő úgy láttatja meg a bűneit, hogy meglátod az ő tisztaságát, és ez elindít téged valamerre. És olyan érdekes látni Zákeust, hogy miután elkezdi Isten szemével látni a dolgokat az életében, az ő világosságában, előállás, azt mondja, Uram, ha valakitől valamit elvettem, 4 annyit adok vissza. És a vagyonom felét szétosztom a szegényeknek. És Jézus kijelenti a legnagyobb dolgot, amit egy zsidó emberről mondani lehet. Ma lett üdvösség ennek a háznak, mert ő is Ábrahám gyermeke, fia. Hát ennél nagyobb méltóság nem lehet emelni zsidót embert. A zsidóknak Ábrahám, ő a mindeneknek a teteje. És azt mondja Isten, ez a vámszedők, ez Ábrahám gyermeke. De olyan sok történet van az evangéliumokban, ami erre utal, hogy milyen az, hogy Jézus világosság. Jézus találkozik a samáriai kútnál egy asszonnyal, aki sötét titkokat cipel. Azért is megy fényes nappal, azért is megy akkor, amikor senki nem jár a kútra, mert titkai vannak. Mert nehézek ezek a titkok. Nehéz titkokat cipel az asszony. És nem akar találkozni másokkal. Nem akar ő más megkérdezni, hogy hogy vagy. Nem tudom, voltál már egy éreztél ilyet? Hogy kerül az embereket csak azért, hogy ne kérdezzék meg azt tőled, hogy hogy vagy. Ismersz az életérzés? Vagy csak én éreztem ilyet még az életben? Volt már ilyen, hogy nem akartam emberekkel találkozni. Ilyen volt a samári asszony. És megy a kúthoz nagy naiv, hogy jaj, de jó, nincs senki a kútnál. És ez csak valaki megszólítja, és azt mondja, hogy adj innom. És sokkolja az egész helyzet, mert ő asszony, mert samáriai, mert sokszor elvált, mert élettársi kapcsolatban él, és egy zsidó rabbi, egy tanító megszólítja őt, és azt mondja, adj innom. Te zsidó létedre beleiszol az én korsomban, mondhatnám így is, zsidó létedre. És azt mondja, ha te ismernéd azt, aki veled beszél, te kértél volna tőle. És olyan érdekes az asszonya, hogy ahogy beszélget Jézussal a szomjúságról, egyszer kimondja, hogy Uram, add nekem azt a vizet, hogy nekem többet ide járnom. És figyeld meg Jézus a világosságot. Azt mondja, hívd a férjed. Zavarban, és azt mondja, hogy nincs férjem. Azt mondja, és azt mondja, jól mondhat, hogy nincs férjed, mert volt 5. És a mostani az nem az. És ez azt mondja, akkor teljesen megdöbbent. Tudjátok, hogy miért? Mert ha valaki ilyet tud egy samári asszonyról, vagy a zsidótást élő nőről, ott minimum felpattan köp egyet, és elron néhány kilométert odáll. Mert nem illik ilyen emberekkel beszélni, méltóságon alul. És azt jelenti meg az asszony, hogy van valaki ezen a földön, aki ismer és szeret. Nem rohan el, nem utál, nem borzad el, nem ijed meg a bűneimtől. Úgy szeretném ma elmondani neked, hogy Isten téged ismer és szeret. Ismer a bűneiddel együtt. Nem rohan el az Isten. Az Isten nem prűd. Nem undorodik tőled. Nem jön zavarba a bűneidtől. Ő szeret téged. És az asszony ezt éli meg, hogy van valaki, aki mindent tud róla. És akkor még jobban összeáll a kép, hogy hát hogy lehet az, hogy tudott rólam mindent, és azt mondja, hogy adjak neki inni. Hogy jön ő ahhoz, hogy mindent tud rólam, és azt mondja, hogy iszik a korsomból, hogy életközösséget vállal velem. Kicsoda lehet ez? Hát vajon nem a Mesiás? Én vagyok az, aki veled beszél. Én nem tudom, hányan vagytok itt ma úgy, hogy szerepeket játszottok. Tudjátok, lehet úgy is sötétségben járni. Nem kell fügefa levelek mögé bújni, meg bokrok mögé az Isten elől. Lehet gyülekezetben járva is sötétségben járni. Anán és Safira is sötétségben járt, a gyülekezetben menve. Volt egy titkuk, amit a Szentlélek fölfedett. És hadd mondjam nektek, hogy sokszor vagyunk ilyen helyzetben. Különösen szeretném megszólítani azokat a fiatalokat a gyülekezetben, akik így vagytok. Tudjátok azt, hogy a ének vannak elvárásai. Talán a gyülekezetnek is vannak elvárásai felétek. És azt mondjátok, hogy hát, ne lógjunk ki a sorból. Tudjátok, én egy ilyen ember voltam, mint sokan itt ma este közületek. Nem mertem nyíltan lázadni a szüleim ellen. Nem mertem nyíltan lázadni a gyülekezet ellen. Én nem mertem azt mondani, de nem megyek. Pedig volt, hogy éreztem olyat, hogy nem megyek. Elmentem. És ha kellett, eljátszottam a szerepeket. Ha kellett, énekeltem, ha kellett, imádkoztam. És mindenki azt hitte róla, hogy én jó gyerek vagyok. De volt nekem egy másik arcom. Az én sötét oldalam. Amit cipeltem. És ami nagyon fárasztóvá és terhessé vált. Úgy szeretném, hogyha megértenéd ma, hogy Isten nem állarcokat kér tőled. Nem viselkedésformákat kér tőled. Nem azt kéri, hogy viselkedj, hanem azt kéri, hogy élj. Istenről azt mondja a Biblia, hogy ő a vagyok. Mi nagyon sokszor viselkedni tanulunk. Ismerős, mikor a gyereknek azt mondja, hogy viselkedj. Nem, hát viselkedj. Isten nem ezt mondja neked, hogy viselkedj. Isten azt mondja neked, hogy élj. Olyan érdekes Bibliában az az ige, amikor azt mondja János apostol, hogy ahogyan ő van a világban, úgy vagyunk mi is. Nem azt mondja, úgy viselkedünk, hanem úgy vagyunk. A kereszténység az élet. Nem viselkedés gyűjtemény. És úgy szeretném ma kihívni az életedet abból a sötétségből, azok mögül az állarcok mögül, amiket te olyan jó felépítettél magadnak. Dávid is egy ilyen állarcot épített fel magának, viselkedett, jól ment neki, népszerű lett, özvegyek és árvák felkarolj, mindenki így ünnepelte Dávidot, miközben az ő sötét titka az volt, hogy paráználkodott és megölette Úriást. Ez volt az igazi Dávid. A virtuális Dávid, a színfalak mögött vagy előtt levő Dávid pedig a népszerű király, aki fölneveli az árvát. Értitek? És akkor kell a világosság, és Isten küldi Nátánt, hogy előhívja Dávidot az állarcai mögül. Nem tudom, hányan vagytok itt ma ilyen menekülésben, ilyen bujócskában az Istennel. Isten ismer, és mégis szeret. Lehet, hogy attól félsz, hogyha igazán megismernének téged, a szüleid, a lelkipásztor, vagy a gyülekezet tagé, attól félsz, hogy jaj, mi lenne akkor. Úgy szeretném ma neked elmondani, hogy Isten ismer és szeret. Minden tud rólad. És hív téged ki a sötétségből a világosságra. Néha nagyon nehéz kijönni. Lehet, hogy van ennek már egy éve is, amikor egy férj megkeresett, azt mondta, hogy eldöntöttem, a családomat választom. Ott tartottunk, hogy válás lesz a vége, elkezdtünk imádkozni, bőtölni az egész gyülekezet, és azt mondta, hogy igen, visszatérek a családomhoz. És szeretnék a világosságra jönni. Szeretnék mindent elmondani. Emlékszem arra, amikor a barátommal elmentünk, mert éreztem, hogy ez egy nagyon nehéz beszélgetés lesz, amikor a feleségének bevol mindent, de mindent, de mindent. És hát imádkoztunk, remegve léptünk be a szolgatársammal az otthonba. Aztán elkezdődött a világosságra jövés. Azt vettem észre, hogy kicsi gyerekük sír, üvölt. Nem tudtam, mi a baj. Hát feszült volt a légkör. Rettentős dolgokat lehet, kellett kimondani, megvallani, letenni. És tudjátok, volt egy fantasztikus pontja ennek a beszélgetésnek, amikor véget ért az egész bűnvallás, amikor a feleség is lecsendesedett, akkor érdekes dolog történt. Abbahagyta a kisgyerek a sírást, a kisbaba sírást. És teljesen megnyugodott. Egy olyan békesség lett úrá ott abban a szobában, hogy kézzel foghatóvá vált, tapinthatóvá vált a békesség. Azért, mert valaki kijött a sötétségből a világosságra. És azóta is csak áldom és dicsültem az Urat azért, mert ez a család megmenekült. És más család is megmenekült a pokol széléről, a káosz széléről, az űrzavar széléről, a válás széléről megmenekülnek emberek. Mert mit csinálnak? Sötétségből világosságra jönnek. Pál apostol azt mondja az Efézusi levélben, egy különös ige, engedjétek meg, hogy szó szerint idézem ezt az igét. Azt mondja, hogy de mindaz, ami a világosságra jön, az maga is világosság lesz. Nem különös? Tehát mindaz a sötétség, amit a világosságra hozok, az mivé válik? Világossággá. Így dolgozik Isten kegyelme, Isten szent lelke. Ezt teszi. Olyan különös látni egy másik igében azt, hogy a vallásos emberek eljátszák a világosságot, oda cipelnek egy házasság törésen ért asszonyt Jézushoz, és azt mondja, Mózes azt mondta, hogy ilyet meg kell kövezni, te mit mondasz? És mindenki az elemlámpát odafordítja a tér közepére az asszonyra. Azt is mondhatnám, hogy reflektorfénybe kerül szegény asszony. És figyeld meg, hogy mit jelent az, hogy Jézus világosság. Megtehetne azt, hogy beáll közzéjük, és akkor ő is ugyanazt megcsinálja, mint ők. Mi meg tudjátok mit? Egy finom kérdést tesz csak fel. Aki közületek nem bűnös, az dobja elsőnek a követ. Aztán kiúlonak a kövek, aztán elmegy a kedvüket az elemlámpás játéktól ezeknek a vallásos embereknek, és mindenki eloldalog. Mert Jézus világvilágossága, ő maga a világosság. Három dolgot tehetsz ma este, amikor az igét hallgatod. Az egyik dolog, amit tehetsz ma, hogy azt mondod, hogy én akarom ezt a világosságot. Emlékszem egy vasárnap estére, amikor egy fiú az ége nyomán zörgetett az irodán, és reszketett egész testében. És azt mondta, hogy nem bírom tovább. Mondom, mit nem bírsz tovább? Nem bírom tovább. Én nagyon-nagyon bűnös ember vagyok. Letérdelt a földre, én mellé térdeltem, átöleltem ott az iroda padlóján, és akkor megvallott azt, hogy milyen bűnei vannak. Hogy milyen helyekre jár, hogy miket látogat. Fél éven át imádkoztunk ezzel a fiúval, míg kimondta azt, hogy soha többet nem megyek már oda. Fél éven át. Azt kértem tőle, hogy valahányszor támadja sátán, vagy elesik, szóljon. Hívjon fel, jöjjön el, beszélgessünk. Ki jött a sötétségből? Hadd mondjam nektek, hogy néha nehéz kijönni. Hazudnék, ha azt mondom, hogy mindig így megy. Van, amikor szükség van azokra a testvéri kapcsolatokra, amikor azt mondod, hogy kérlek, hogy képviseld felém Jézust. Lelkipásztorként is gyakorlom ezt, hogyha valamilyen bűnnek a fogságába esek, megkeresem valamelyik testvéremet, és megvallom neki. Ti szoktátok ezt csinálni? Azt mondja az ige, hogy valljátok meg egymásnak bűneitek. Nem azt mondja, hogy te mindig nekem, hanem egymásnak. Hogy van egy valami kölcsönös bizalom és testvéri kapcsolat, amiben ez belefér. És mikor én megkérem a Lajos barátom, hogy hallgass engem meg, akkor azt kérem, hogy kérlek, hogy képviseld felém Jézus testben. Mert Isten nincs itt testben közöttünk. Te vagy itt testben. Most te vagy Jézus számomra, és neked mondom el. És segíts nekem kijönni. Néha nem könnyű kijönni a sötétségből a világosságra. Harc. Szellemi harc. De ki lehet? És aki kijön, az megszabadul. Mert a világosság az véd és őriz. A kirakatokat nem csak azért szokták kivilágítani, mert csili-vili. Azért szokták kivilágítani, hogy a tolvajok a világosságban ne törjék be. Szegeden volt egy olyan városrész, Pokolnak hívták. Rengeteg lincselés, rablás történt, már rendőrség, minden volt. És az egyik lakó azt mondja, jó emberek, tegyünk már ide egy oszlopot, azt tegyünk a tetejére egy lámpást. És akkor megszűntek a bűncselekmények, mert a fény az őriz. Sokszor mondom szenvedélye betegeknek, vagy függőségben embereknek, hogy kérlek téged arra, hogy kér kontrollt. Járj világosságba. A hív ember ezt meg tudja tenni, ezt megmeri tenni. Sőt, kéri. Volt annak, aki megmondta, hogy hetente kérdezz rá, hogy hogy vagyok. Kérdezz rá. Akarok járni a világosságban. Nem csak kijönni akarok a sötétségből. Szeretnék járni a világosságban. A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát. Úgy szeretném, hogyha ma megéreznéd az, hogy rád süt Isten fényének a sugara. És nem azért süt rád, hogy csupán megmutassa bűneidet, hanem azért, hogy elvegy azokat, hogy megszabadítson téged a sötétségeitől. Három dolgot tehet. Az egyik az, hogy Uram, jövök. Van egy ifjúság ének, így szól, bűneimmel jövök most hozzád, érzem, hogy a szívemet nyomják. Bár szégyellem nagyon, mégis jól tudom, hogy csak te nálad kapok bocsánatot. Jövök. Nagyon szégyellem, nagyon zavar, de jövök. Mert jobban vonz a te szereteted. Ez az első, amit tehetsz, és elhívlak téged. A másik, amit tehetsz, hogy befúrod magad az éjszakába. Judáshoz hasonlóan. Azt mondod, hogy köszönöm szépen, eddig is jól megvoltam a bűneimmel, ezután is jól megleszek velük. Szólít engem az Úr, hív engem ki, de én menekülök a sötétségbe bele. És van egy harmadik, hadd mondjam nektek, ez a vallásos embereknek a legnagyobb bűne. Azok az izraeli vezetők, akik nem tudták elviselni azt, hogy Jézus világosság, hogy beléjük lát, hogy azt mondja, hogy a tál külső szép, tiszta, de belül milyen? Rothadt, mocskos. Azok úgy döntöttek, hogy eloltják ezt a fényt. Tehát három dolog. Jézus ma hív téged magához, hív a sötétségből ki a fényre, és azt mondhatod, hogy jövök, Uram. A másik dolog, hogy menekülsz még jobban a sötétségbe. Judás módjára. Ez egy nagyon veszélyes játék. A harmadik pedig ismerős, míg a gyertyát így elcsüppentik. Hát ezt tették azok a farizeusok és vallásos vezetők, akik nem tudták elviselni azt, hogy Jézus világít. Hogy Jézus lát. Hogy Jézus ismer. Hogy nem lehet trükközni. Nem is kell képmutatóskodni. Minden tud rólunk. Belelát a szívünkbe. Hát mit érzett szegény törvénytudó, mikor magában mondta, hogy ha ez az ember proféta volna, tudná, hogy az asszony prostituált? És azt mondja, Simon, van valami mondani való. Volt egy embernek két adósa, egyik 500, másik 50 tartozott. Egyik se tudta megadni. Mind a kettőnek elengedte. Melyik szereti jobban? Hát úgy gondolom, az, akinek a többet engedte el, látod, Simon, bejöttem a házadba. És? És akkor mondja Jézus a folytatást. És úgy hívja ki, hogy Simon, vedd észre magad. Vedd észre magad. Én is ezt szeretném ma este tenni. Ha egy tükör rosszat mutat, oda lehet vágni a földhöz, mint a mesébe, ugye? Csak az a baj, hogy minden szilánkja a tükör marad, nem? Összetörheted a tükröt, ha megmutatja az igazat, de akár még cserébe nézel bele, annál több oldalról mutatja a valóságot. Lehet azt mondta Istennek, hogy én nem akarok belenézni a tükörbe. Én nem akarom meglátni ezt, hogy milyen vagyok. Én ezt össze akarom törni. Annál nehezebb lesz. Minél tovább datolsz az Istennel, annál nehezebb. És hadd mondjam nektek, hogy ebben legnehezebb a vallásos embereknek megtenni ezt a lépést. Máté evangéliumában a hegyi beszéd végén Jézus mond egy különös ígét, ezt elolvasom, aztán befejezem az üzenetet. Azt mondja, a test lámpás a szem. Ezért, ha a szemed tiszta, az egész tested világos lesz. Ha pedig a szemed gonosz, az egész tested sötét lesz. Ha tehát a benned levő világosság sötétség, milyen nagy akkor a sötétség?
A sötétség szűnni kezd már, az a csillag eljön hozzá, véget ér a gyász, a szomjúság. Ahol az a csillag a galából élet árad, fölragyog majd népked a Krisztus. Ébredj föl hát, aki alszol, támadjál föl hát, aki alszik, támadjál föl a halálból, felragyog majd néked a Krisztus.
Arra kérlek téged, hogyha Isten hív téged most ki a sötétségbe, a világosságról, akkor állj föl, és mondd azt, Uram, szeretnék kilépni. Úgy is tudsz rólam mindent. Semmi újat nem tudok neked mondani. De én is tudom most már, hogy mi az, amiből hívsz ki. Ébredj föl hát, aki alszol, mondjuk együtt.
Ébredj föl hát, aki alszol, támadjál föl.
Ébredj föl hát, mondjuk együtt.
Ébredj föl hát, aki alszol, támadjál föl a halálból, felragyog majd néked a Krisztus.
Most Kánonba fogjuk mondani, kezdj az énekkel.
ébredj föl, hát, aki alszol, ébredj föl, hát, aki alszol, támadjál föl. Thank you.